Kedves testvérek, fogadják szeretettel a szolgálattevőnket, Kovács István, Érden lakó lelkipásztor testvéremet.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, mondja Jézus, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az a Szent Fiától, mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 66. Zsoltár első versét énekeljük. 66. Zsoltárunk így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg először. Az elmúlt héten vettünk búcsút Baksa Bálint, 76 éves testvérünktől, szeretteinek helyről is Istentől kérjük a vigasztalást, hogy az ige mondja, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Húsvétváros családi alkalmunkat mához, egy héten jövő vasárnap délután 4 órakor tartjuk, melyre a gyülekezet minden kedves tagját szeretettel várjuk. Hittanos családjaink külön meghívót kapnak erre az iskolákban. Április 27-én szombaton 10 órától ifjúsági csendes napot tartunk gyülekezeti termünkben. Édes Gábor fasori beosztott lelkész és fasori ifi tagjainak közreműködésével. Minden fiatalt szeretettel várunk. Folytassuk tovább isteni szeretünket. A megkezdett 66. Zsoltár második versétől kezdődően. 66. Zsoltár második verse így kezdődik, a te isteni felségedet. A mi segítségünk, mai Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön attól az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek a mai alkalommal hozzánk szóló igéjét, a Lukács evangéliuma 13. fejezetéből, a 22. verstől a 30. versig. E szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Tehát a Lukács evangéliuma 13. fejezet 22. versétől. Amikor Jeruzsálem felé tartott, tudnilik Jézus, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házura és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind a Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Áldja meg a mi Urunk a hallott igét, kérjük erre Istenünk világosságát, lelkének vezetését, hogy ezt megértve, megcselekedve tudjunk tovább menni a mi utunkon. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért a csodáért, hogy te nem csak ott közel 2000 éve tanítottál sokakat, és vezettél az élet útjára, hanem ma is vezetni akarsz. Neked ma is van szabad hozzánk, ma is megszólítasz, ma is a mi szívünkre beszélsz, ma is kérdéseket teszel föl nekünk, hogy azokra válaszoljunk elsőrenden magunknak, de természetesen neked. És tudjuk a szerint, a válasz szerint élni a mi életünket, tovább menni a mi életutunkon. Urunk, hadd köszönjük meg, hogy te voltál velünk az elmúlt héten is. Te őriztél bennünket, te sikerítetted a mi dolgainkat. Te adtál erőt és vezetést, kegyelmet és megélhetést. Köszönjük ezt neked. És dicsőítünk téged azért, hogy te valóban Úrként vagy jelen ebben a világban, hogy senki tőled el nem veheti a dicsőségedet. És Urunk, hadd adjuk meg mi is most is, és életünk minden idejében neked ezt a dicsőséget. Urunk, köszönjük, hogy te voltál velünk az elmúlt héten a temetés alkalmával is. Te szóltál a te igédet, a te vigasztaló szavaidat. Köszönjük, hogy hangosodott az ige, hangosodott a vigasztaló szó, a feltámadásról való evangélium. Légy áldott ezért. És Urunk, add, hogy tudjunk mi már előre tekinteni az ünnepek felé, a nagy hét eseményei, a nagypéntek, a húsvét megváltási csodája, feltámadási csodája felé, hogy tudjuk, hogy ebben nekünk is részünk lehet, hiszen mi is veled együtt megfeszítettünk, és veled együtt feltámadtunk. Köszönjük, Urunk, ezt a csodálatos lehetőséget, amit te megadtál nekünk, az életet. Urunk, hogy ebben tudjunk megmaradni, hogy semmi ki ne billenthessen ebből bennünket, sem magunk, sem más. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy csendesíts most el bennünket. Urunk, a sok zúgástól, zakatolástól, amit talán hoztunk a mi szívünkben, talán mert így indult a nap, talán mert hozzuk az elmúlt hétnek sokféle gondját, baját, Urunk, te csendesíts el, hogy valóban alkalmas legyen a mi szívünk, a te halk és szelíd hangod meghallására és megértésére. Úr, készítsd a mi szívünket, lelkünket az ige befogadására, és készítsenek megcselekvésére. Köszönjük Istenünk, hogy így leszel, és így maradsz velünk mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. A 377. énekünk harmadik versét, 377. énekünk így kezdődik. Szakaszd el hát most is szívünket. Kedves testvéreim, két helyről való alapigénk. Egyrészt a korintusi első levél 4. fejezetének a 7. verse. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? És a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 14. verse. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, ha meg kellene fogalmazni ennek az igehirdetésnek a címét, témáját, mottóját, akkor talán ebben a kérdésben tudnám megfogalmazni, hogy testvérem, mit van az Úrtól? Mit van az Úrtól? Az első részét sokszor föl szoktuk tenni. Másik emberre, talán magunk is, hogy mit van. Adott esetben készítünk elszámolást a mi életünkről, készítünk a mi dolgainkról, anyagi természetű vagyonunkról. Igaz ez egyházközségi szinten is, hiszen van ilyen, hogy vagyonleltár, van ilyen, hogy missziói munkaterv, amiben azért próbálunk gyülekezeti szinten egy-egy egyházközség életének egészét átlátva gondolkodni arról, hogy mink is van. Mit van az Úrtól? Akár természetbeni javakban, akár hívekben, gyülekezeti létszámban. Mit van? És ez a kérdés nagyon sokszor és nagyon sokféle formában előjön a Bibliában is. Mindössze két példát hadd említsek először. Ott van Salamon, Dávid fia, királyként elkezd uralkodni, és azt tapasztalja, hogy hatalmas áldást kap az Istentől. Egyrészt Isten megjelenik neki, amikor 1000 bikát áldoz ott Gibeonban, megjelenik neki éjjel, és megkérdezi, hogy mit kívánsz, mit kérsz. És Salamon nagyon Isten hívő módon elmondja azt, hogy Uram, én engedelmes szívet kérek tőled. És valóban Isten meg is adja ezt a kérést, és sőt, amit kérhetett volna, hogy gazdagságot, pompát, az ellenségi fölött való hatalmat, azt is megadja. És akkor egy idő után ugye híre megy Salamonnak, az ő bölcsességének, nagyságának, gazdagságának, És meglátogatja Sába királynő, aki, ha nem is kimondva, de valahol ezért jön, hogy Salamon, mit van? És valóban végig hallgatja az ő bölcsességét, kérdéseket tesz, és azt látja, hogy valami csodálatos ajándékokkal bír az Istentől. Mit van, Salamon? Hát gyakorlatilag mindened. És akkor Salamon ebbe valamilyen szinten belebukik, hiszen idő után, azt szokták mondani, elszalad vele a ló, rengeteg felesége lesz, és azokra való tekintet, a pogány templomokat épít, és az, amit addig kapott, ami van az Úrtól, azt valahogy eltékozolja. De aztán egy új szövetségi történet is hadd hozzak, amikor Jézus föltámad, következő napokban egyszer megjelenik a tengerparton, ahol a tanítványok visszamennek halászni. Nyilván valamilyen szinte szomorúan, csüggetten, hogy a mester meghalt, és azt, hogy ő föltámadt, azt nem igazán tudják elfogadni, elhinni. És Jézus megszólítja őket, és valami érdekes kérdést tesz fel, fiaim, nincs valami ennivalótok? Fogalmazhatnánk így is a kérdés, hogy mitek van? És mondják, hogy nincs. És akkor utasítja őket, hogy menjetek be, dobjátok be a hálót, és majd fogtok. És amikor kijönnek, akkor már Jézus maga parázson egy kis halat, kenyeret pirít nekik, készít nekik, meg amit hoznak halat, abból is készítenek. Mitek van? Mindkettő történet valahol arról beszél, hogy amiről itt a korintusi levél is összefoglalóan mond, hogy csak azotok van, vagy az a dolgotok van, amit úgy kaptatok. Pedig, ha magunk életét nézzük, mi nem így gondolkodunk. Ilyenkor elkezdjük sorolni, hogy mit tudtunk megszerezni. Mink van, tényleg mink van. Van tudásunk, tanultságunk, vannak anyagi javaink, vannak családtagjaink, gyermekeink, unokáink, mennyi csodálatos dolog. De tudjuk-e, hogy ezt is az Úrtól kaptuk. Nem csak úgy jött, hanem az Úrtól való. És valahol a mi népünk életébe is, vagy gondolkozásába valahogy kicsit negatív módon betüremkelt a gazdaszemlélet. Én birtoklom ezeket. És amikor a mi gyermekeink kirepülnek otthonról, mert férhez mennek, megnősülnek, akkor valahol azt tapasztaljuk, mintha valamit elvettek volna tőlünk. Pedig élik az Isten által rendelt útjukat. Nem a miénk. Mit van, amit nem kaptál volna? És ezt szeretném alapvetésként elmondani a fenti igéhez, amit a zsidókhoz írt levél hoz elénk, hogy mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Három olyan fontos üzenetet fogalmaz meg ez az ige, amin érdemes nekünk is elgondolkodnunk. Az első dolog az, hogy testvérem, van felismerésed, amire nem gondolunk úgy, mint hogy ez olyan nagy dolog lenne. Pedig az Isten ad felismerést ebben a világban, hogy tisztán és józanul lássunk. És itt egy picit megállunk, gondoljunk csak bele, hogy mennyire alapvető dolog, hogy ez a tisztán látás, ez a felismerés ott legyen. Aki közlekedik autóval, bármilyen járművel, nagyon jól tudja, hogy tisztán kell látni a közlekedési jelzőtáblákat, a piros meg a zöld lámpát, mikor lehet menni és hova és miként. Nem lehet másként. Igen, szükség van felismerésre, hogy lássunk jól. Igenis, az Istennek van felismerése, illetve az Isten által adott felismerése te számodra. Van felismerésed. És itt a zsidó levél azt mondja, hogy nincsen itt maradandó városunk. Vagy ahogy János első levele mondja, a világ pedig elmúlik. És annak minden dicsőség egy más helyen így fogalmaz az ige. Tudjuk-e, látjuk-e ezt, hogy ebben a világban, amiben élünk, ez elmúlik. Ez nem maradandó. Persze ez ugye el is szomoríthatna bennünket, de én azt hiszem, hogy majd ha tovább nézzük, tovább látjuk, egészen másként fogjuk ezt megtapasztalni. És az igazság, mint hogyha ez az ige egy kicsi ellentmondásban lenne az ember mindennapi tapasztalatával. Hiszen mi nem a jövendőt keressük, hanem a maradandót. Tehát mint hogy kicsit megfordulna a sorrend. Keresünk a maradandót, a biztonságot, amire ráépíthetjük a mi életünket, és az, hogy jövendő, hogy majd valamikor lesz nekünk föltámadásunk, és lesz örök életünk, mint hogyha olyan sokadrangú kérdés lenne. Pedig a mi hétköznapi életünknek is alapvető kérdés, hogy ezt jól lássuk. Ugyanis az ember, az átlag ember, bocsánat, hogyha így fogalmazom, ott téved, hogy itt a földi élet körülményei között szeretne beépíteni, illetve megépíteni, berendezni egy földi mennyországot. És úgy gondolja, hogy itt mindennek jó kell történni, mint a mennyországban majd, minden luxust össze kell rakni, össze kell szedni, és majd itt milyen jó lesz. Csak hogy itt alapvetően téved az ember, hogy maradandót akar berendezni. Miért? Mert ez a világ már nem erről szól. És egészen vissza kell mennünk Ádám Éva történetéig, amikor Isten azt mondta, hogy a tiltott fáról ne egyetek, mert különben meghaltok, és az első emberpár mégis szakít róla. A szabad akarat, amit ők a teremtettségükbe kaptak, az megbukott ebből a szempontból. Szabad akaratuk volt, szakíthattak, de engedlenné váltak. És innentől kezdve minden a feje tetejére állt, ahogy szokták mondani. Az engedetlenség lett úrrá az emberi szívben, és úrrá van mai napig. És milyen érdekes, itt a János levelében való ige, ugye így fejezi be, hogy ugye a világ elmúlik, és a kívánsága, de így folytatódik, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Vagyis aki engedelmes, az marad meg örökké. Az engedetlenség az mindig pusztulást jelent. Az engedelmesség pedig örökre való megmaradást. Ennyire komoly dolog, hogy mit gondolunk el, hogy hogy éljük ezt meg a mi életünkben. A bölcsember ezt teszi, ezt gondolja, hogy nem válik mindezt halva, pessimistává, hogy minden mindegy akkor. A világ úgy is elmúlik, meg a világnak úgy is mindegy, akkor élvezzük ki, amíg lehet ennek lehetőségeit, úgy is vége lesz mindennek. Egyszer élünk, ugye, nagyon divatos kifejezés ez a mai világnak is. De hogy élem ezt az egyszeri életet? A bölcsember nem pessimistává válik, hanem reménységgel él, hogy van folytatás, és már ebben az életben is az Isten való közösségben élhet. Hiszen mit mond Jézus? A Isten országa köztetek, vagy más fordítás szerint bennetek van. Tehát nem majd valamikor a halálunk után, már most részünk van az Isten országában, ahová ő vár bennünket. És kedves testvéreim, tudjátok-e, hogy ez a földi élet tényleg mire adatott? Tudjátok-e, hogy mit kell véghez vinnünk ebben az életben, ezt a felismerést, hogy tisztán lássunk. Tisztán lássuk a mi életünknek dolgait, bűneit, nyomorait, de tisztán lássuk az Isten akaratát is, amit nekünk készített és nekünk akar adni. Tehát mit van, amit nem úgy, amit nem kaptál volna? Először is van felismerésed. Hogy tisztán lásd meg a világnak sorsát, életét. Persze, élnünk kell ebben bölcsen és szeretettel. Azok a talentumokkal, amit kaptunk, és azzal a küldetéssel, amit Isten ránk bízott. A keresztény ember soha se pessimista. Bár lehetnek nehéz napjai, lehetnek gondjai, bajai, lehetnek kísértései, lehetnek nyomorai, de akkor is tudja, hogy kihez tartozik. És tudja, hogy kivárja őt odát. Ezért is fontos a második dolog, amit olvasunk ebben az igében, hogy nem csak felismerésed van, amit úgy kaptál, hanem van jövendőd is. Van feltámadásod, van örök életed. És milyen döbbenetes dolog, hogy ebben a világban a legtöbb káosz, hitetlenség, tévedés épp ezzel kapcsolatos. Annyi mindent el tudunk mi fogadni, el tudunk mi érni ebben a világban, de ami a feltámadással, az örök élettel kapcsolatos, abban nem tudunk nagyon mit kezdeni. Pedig van jövendőd. De a legfőbb ellenérzés épp amiatt van, hogy ez mint olyan bizonytalan lenne. És erre mondtam az elején, hogy a maradandót itt a földön keressük, ami látható. De a jövendő, ami nem látható még, az bizonytalanná válik. Legalábbis az elgondolásunk szerint. Holott, pedig majd látni fogjuk, hogy a legbiztosabb dolog az ember számára. Ugye a feltámadásra is azt mondják nagyon sokan, hát nem jött onnan vissza senki. Nem jött vissza, dehogy nem. Jézus Krisztus feltámadt. Első zsengeként. Nem véletlenül olvassuk ezt a korintusi levélben, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztottak Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. És most figyeljünk, különösképpen, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát ha csak a mi Krisztusban való reménységünk erre a látszólag maradandó világra vagy városra korlátozódik, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mondja Pál. És valóban így van. Mert akkor nincs reménységünk, nincs üdvösségünk. Pedig, másik helyen Pál így fogalmaz, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív még csak meg se gondolt, vagy az újfordítás szerint meg se sejtett, azt készített el Isten az őt szeretőknek. Igenis, van élet, van örök élet. A mi tekintetünk tényleg sokszor csak a maradandónak látszó világra terjed. De nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. De miért nem bizonytalan ez a jövendő? Ez az ige ezt is elmondja. Mikor az első, amit hallottunk is, amit úgy így olvastunk, Isten készített az őt szeretőknek, mert ezt az Isten készíti. És akkor az tökéletes. Hányszor belefutunk abba, hogy amit teszünk, amit megjavítunk, elrendezünk, a legnagyobb igyekezet mellett is azt látjuk, hogy nem tökéletes. De ezt a világot, a jövendőt Isten készíti, készítette el. De ebből az is következik, hogy ez nem érdem kérdése, hanem a kegyelemé, a szereteté. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nekem, neked, testvérem, aki itt ülsz, egyetlen dolgod van, hogy ezt elfogadd. Az Isten részéről minden kész. Mint a nagyvacsora példázatában olvassuk. Ugye, elküldi a szolgáit a király, hogy most mondjátok meg a vendégeknek, hogy most már minden kész, most már jöhettek. Csak elfogadni kell. Egy dolgunk van, amiről Márk evangéliuma, Keresztény János szavaiban tudósít bennünket. Elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Nincs más dolgunk, nincs más feladatunk ezzel, a jövendővel kapcsolatosan, de ezt meg kell tennünk. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. És itt most a nagy kérdés, megint csak hadd adjak egy kérdést, vagy hadd tegyek fel egy kérdést. Testvérem, megteszed-e a te részedet? Mert Isten az övét már megtette. Krisztus eljött, emberré lett, meghalt és föltámadt. Ő is megtette a maga részét. De te megtetted-e már? Meg akarod-e tenni? És hogy milyen síralmas és mennyire szomorú dolog, amikor valakivel valamit megbeszélünk, hogy ő ezt teszi, én meg azt, és azt látom, hogy én hiába tettem meg a magam részét, a másik vagy elfelejtette, vagy nem is akarta megtenni. És hiába, most jó értelemben, hiába tudjuk, hogy Krisztus azokért is eljött, akik soha nem fogadják el őt, mert így volt, nem válogatott, hogy most te érted, meghalok, te érted, nem halok meg, mert úgyse fogsz hinni, mindenkiért meghalt, úgy szeretesz a világot, és ugye a görög szövegben a kozmosz szó szerepel, tehát az egész világ mindenséget, azért, hogyha te nem is hiszel, akkor is meghalok, érted. De mennyivel más dolog, amikor valamit azért tehetünk, hogy úgy tehetünk, hogy annak megvan a velejárója, az értelme. De Isten nem rója fel senkinek, hogyha nem fogadja el. Nekünk van szükségünk, hogy ő szerinte való életet éljünk. És végül a harmadik, nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Érdekes ez a kifejezés, hogy keressük. Vagyis van nem csak felismerésed, hogy ez a világ mulandó, nem csak jövendőd, hogy tudod, hogy hova tartasz, és miért tarthatsz oda, mert Krisztus meghalt, érted, hanem van utad. És az út mindig a lehetőségnek a dolga. Van utad. Az eljövendőt keressük. Testvéreim, mi ebben a világban vándorok vagyunk. Vándorok vagyunk, akiknek egy célja lehet, hogy egyszer megérkezünk. Nyilvánvalóan van egyszer egy lelki megérkezés itt a földi élet során az Istenhez, Krisztushoz, de majd van egy odát való megérkezésünk is. Ugye ez az igaz zsidó levélből való, és két fejezettel korábban, amikor a 14. fejezet a hit hőseit taglalja, kezdve még sorolva a Biblia hőseit, szereplőit, a következő összefoglalást adja róluk. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És arra hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenünknek nevezzék, mert számukra várost készített. Testvérem, mekkora kontraszt. Nincs itt maradandó városunk, de Isten várost készített, a mennyei Jeruzsálemet. Várost készített, ugye hazát keresnek, ugye ez a kifejezés is ott, vagy keresik. Maga az út, a keresés. És akkor gondoljunk csak bele, mit mond ezekről Jézus. Keresétek először Isten országát, és az ő igazságát, és akkor a földi dolgok, amikre egyébként sokat beszél az emberben, sokat aggódik miattok, ráadásként mindezek megadatnak nektek. De a sorrend adott. Keresétek először Istenek országát. És hadd jussak most el a lekcióban felolvasott részhez. Ugye azt mondja Lukács evangélium, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Ez a keresés, az igyekvés, az igyekezés. És itt érdekes módon az első igyekezni szó, amit a magyar fordításunk így hoz, hogy igyekezzetek, ez sokkal hangsúlyosabb, sokkal erőteljesebb a görögben, az eredeti szövegben, ugyanis ott a küzdeni, harcolni kifejezés van. Ha kimondom az eredeti görögöt, akkor fogjuk tudni, hogy miről is van szó, az agonizomál van, az agonizálni, a halál tusában lenni. Tehát az, hogy igyekezni bemenni a szoros kapun, az élet és halál kérdése. Nem csak úgy keressük, vagy igyekszünk, rajta vagyunk, ilyen lájtos dologként, hanem a haláltusát jelenti, az agonizálást jelenti az eredeti kifejezés. Igyekezzetek bemenni, akarjatok bemenni, és érdekes, hogy az eljövendőt keressük, mondja a zsidó levél, ez valami olyasmit jelent, hogy kutatni, kívánni, ilyen értelemben keresni, sőt, van még egy jelentése, hogy kérdezősködni. Amikor az ember valakit a szeretteik közül, vagy akár idegent is, talán egy útmenti vagy útlevő balesetből a hirtelenjébe a sürgősségére kell bevinnie, hogy az életét megmentse, akkor rohan be a kórházba a sürgősségére, keresi, kutatja a megfelelő osztályt, a megfelelő utat, kérdezősködik, hogy hova kell mennem, azonnal mondják meg. Ott nincs udvariasság, igazából, ott nincsenek protokollális szabályok, hogy ezt a köszönünk, vagy valami hasonló. Ott kérdezősködünk és megyünk. De ez a keresés. Amikor ennyire komolyan veszi az ember, hogy az életemről van szó, létkérdés. Ilyenkor nem gondolkodik az ember. Testvérem, fontos-e ennyire a te számodra az örök életed? Fontos-e ennyire számodra az, hogy Isten szerint éled-e mindennapjaidat? Mert mondhatjuk azt, hogy persze, hát egész életemet így éltem, hát hitben neveltek, meg sok mindent el lehet mondani, de tényleg ennyire létkérdés, hogy minden gondolatodat ezt határozza meg. És igazából nem az a lényeg, amit itt az emberek, ugye Jézusnak föltesznek kérdés, hogy Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, hanem hogy te köztük vagy-e? Nem az a lényeg, hogy hányan jönnek el a vasárnapi isteni szeretre, persze ez is lényeges, de hogy te köztük vagy-e? Nem az a lényeg, hogy hányan jutnak el az üdvösségre, hanem te köztük vagy-e? Látszólag ez egy talán olyan dolog, hogy hát én vagyok csak a fontos, a másik miért nem fontos, a szeretetlenség nem. Isten ezt nekünk készítette, nekünk adta. Mind az Úrtól van, hogy a korintusi levélben van ez. Mit van, amit nem az Úrtól kaptál volna? És érdekes ennek a versnek a befejezése, amikor azt mondja Pál, ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Testvérem, és itt jön elő, ami a népének egy nagy bűne, a hívő gőg. Amikor azt gondoljuk, hogy nekünk jár, mert nekünk van. Isten jobbnak tart bennünket. Testvéreim, minden kegyelem. Térdre esve kell az embernek ezt kimondani. Uram, kegyelem az életem. Kegyelem, hogy még mindig nem vetettél el. Kegyelem, hogy sok bűnöm, nyomorom ellenére is még tartasz. Kegyelem. Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mint ha nem kaptad volna? És végezetül már csak egy kérdésem van, és az igének egy kérdése van, hogy te mit teszel ezzel a kapott dolgokkal? Mit teszel a felismeréssel, hogy nincs itt maradandó városunk? Mit teszel azzal, hogy viszont van jövendőd ezzel a felismeréssel, ezzel a ajándékkal, hogy igen, van jövendő, van út. És mit teszel azzal, hogy ezt keresni kell, ezen igyekezni kell menni. Nem lehet leülni, lehuppanni a kényelmes fotelünkbe, hanem menni kell keresni, szinte agonizálva kérdezősködni az Isten útját. És nem csak arról van szó, hogy egyszer megtérni, és újjászületni. Persze, alapesetben ez a legfontosabb, de hogy utána is állandóan, amit a Biblia megszentelődésnek mond, ezen az úton járni. és ne lettentsen vissza, amire a lekcióban levő történet, ugye beszél, hogy megkérdezik Jézus, hogy kevesen vannak, akik üdvözülnek, és Jézus azt mondja, hogy kevesen vannak, akik ezen az úton járnak, a keskeny úton. Ne rettentsen vissza, mert kevesen van, akik megtalálják. De testvérem, te legyél közöttük. És adj hálát azért, és dicsőítsd az Isten, hogyha már közöttük vagy. Adja, mi Úrunk, hogy merjük ezt kérni, várni a mi Istenünktől. Amen. Helyünkön maradva, ráfelelő énekként a 234. dicséretünknek az első versét énekeljük. 234. énekünk így kezdődik. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged ezért a csodálatos kijelentésedért, hogy semmink nincs, amit nem úgy kaptunk volna. És amire úgy gondolkodunk, hogy van, birtokoljuk, azt látjuk, hogy elmúlik, semmivé lesz. Amire úgy gondoljuk, hogy maradandó ebben a világban, a fiatalság, a szépség, a gazdagság, úgy gondoljuk, hogy ezekre igenis szükségünk van, mert biztos alapok, azt tapasztalhatjuk, hogy pillanatok alatt semmivé lesznek. A tolvajok kiássák, a rozsda megemészti, hát, hogy tudjuk a mennyei kincseket keresni, vágyni, azokat megtalálni. És köszönjük, Urunk, hogy viszont van jövendőnk, van feltámadásunk, van örök életünk, amely már most a miénk. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, mondja keresztelő János, mert elközelített az Isten országa. És Urunkat, hogy ezt ne vegyük félvárról, hanem keressük, kutassuk, kívánjuk, akarjuk. Igyekezzünk bemenni a szoros kapun. Tudva az, hogy létkérdés, amivel nem lehet várni, nem lehet tologatni, halogatni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te most ezt a mi szívünkre helyezed. Add, hogy ez munkálkodjon a mi szívünkben, lelkünkben, és tudjuk meghozni a magunk döntését, a magunk válaszát. Úrunk, köszönjük, hogy te azért is üzened ezt nekünk, mert te reménységet akarsz adni. Köszönjük, Urunk, hogy ott álltál a héten a ravatal mellett. Köszönjük, hogy te adtál vigasztalást. De köszönjük, hogy ott voltál lelkipásztorunk műtétjénél is. Te őrizted, te segítetted. De ott álltál velünk egyen-egyenként a mi munkáinkban, a szolgálatainkban, próbatételeinkben, kísértéseinkben, és hogy nem vesztünk el, hogy nem kellett eltűnnünk a sűjesztőben, az a te kegyelmed. Urunk, így hadd bízzuk rád magunkat, és így hadd óhajtsuk és várjuk a te jelenlétedet. És hadd mondjuk ki, Úrunk, hogy semmi sem eléggé fontos ahhoz, hogy mi elveszítsük a üdvösségünket, amely benned van. Téged magadat, Jézus Krisztus, kérünk téged, jöjj velünk, hogy te megígérted, hogy veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Engedd ezt átélnünk. És Úrunk, kérünk téged, hogy készíts lassan következő nagy hétre, nagy péntek, húsvét ünnepére. Úrunk, hogy ne a külső dolgok legyenek a fontosak, hanem a lelki megújulás, a lelki újjászületés, a lelki élet. Mert akkor élhetjük jól a földi életünket is, hiszen az Isten országának keresése, Isten igazságának keresése után a földi dolgok megadatnak, mert nem kell félnünk és nem kell rettegnünk. Ha lélekben helyen vagyunk, akkor rendeződnek a mi földi dolgaink is. Úr Jézus Krisztus, így kérünk, hogy légy a mi utitársunk, a mi zarándoklásunkban, a mi vándorló életünkben, hogy tudjuk, hogy te város készítettél nekünk. Úrunk, légy a betegekkel, a nyomorúságban levőkkel, a félelmek között élőkkel, akik nem is tudják, hogy rád van szükségük, adj vágyat utánad, a te ígéd után, és attól, hogy legyünk alkalmas eszközeid a te ígéd továbbadásában, tudjunk mi vallást tenni te rólad, mert te már vallást tettél rólunk ott a kereszten, hogy te akarsz bennünket, hogy te szeretsz bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy vidd tovább a mi utunkat, életünket a te akaratod szerint. Amen. És most egy csendes percben maradjunk még együtt, ki mondja el a maga imádságát, és majd utána közösen az Úr imádságot fogjuk elimádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Thank you. Vegyük Isten áldását. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és ime új jött létre. Amen. Foglaljunk helyet, és záró, kivonuló énekünként a megkezdett 234. dicséretnek a második, harmadik és negyedik verset énekeljük. 234. dicséret második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nekünk.